Kedves testvérek, a vigasztás önmegtagadása, ugye imában és bőjben töltsük ezeket az órákat. Azért döntöttünk annak idején így, mert úgy láttuk, hogy vannak olyan sötét erők, amelyel nem lehet másképpen megküzdeni, csak imával és bőjtel. Elég sok felhívást kaptunk, kérést kaptunk a kedves hallgatóktól, vagy akár a honlapon való hallgatóktól is különböző nehézségekre, és tényleg szükség van ezekre a kegyelmekre, amely egy ilyen alkalomkor kiárad. Ezért az elkövetkező egy percben hozzuk szándékainkat Isten színe elé, hogy találjon meghallgatásra. Atyánk Istenünk, színed elé jövünk a mi gyöngeségünkben, Uram. Köszönjük, hogy kirendélted számunkra, hogy itt lehetünk, és akár a rádió hullámhosszán a te jelenlétedben töltessük ezt az éjszakát. Kérve kérünk, Uram, hogy színedre hozzuk kéréseinket, hallgass meg, és fogadd el őket. Hallgass meg, Uram. Kedves testvérek, a holnapi evangéliumból vettem a bevezető gondolatokat. Amikor arról szól a szentírási rész, hogy Jézus bejárja a városokat és falvakat, tanítan zsinagógákban és hirdeti az Isten országának örömhírét. Utána pedig meggyógyít minden betegséget és minden bajt. Azért vettem ezt a részt bevezetőnek, mert az évtizedek folyamán többször voltam felelősségre vonva, hogy eretnekséget hirdetek. És úgy rá is kérdeztem, hogy miben áll az az eretnekség, amiben tévedtem, és megköszöntem, felhívták a figyelmemet. És azt mondták, hogy hát olyan nem mondhatok, hogy Jézus minden beteget meggyógyította. Mondtam, én nem mondtam volna, ha nem írna a Szentírásba. És akkor ezt a részt olvastam fel, úgyhogy minden betegséget és minden bajt, még a bajok is ott vannak. Általában az ember vágyik, hogy bajmentes, betegségmentes élete legyen. Viszont sokszor nem veszünk dolgokat komolyan, amik alapfeltételek ahhoz, hogy ebben az állapotban ezt elnyerjük és meg is maradjunk benne. Azt lássuk itt Jézus esetében, hogy hirdeti országának örömhírét. Amikor elküldi a tanítványait, szintén így küldi el, menjetek és hirdessétek az evangéliumot minden népnek. Ez az első feltétel, az evangélium hirdetése. Nagyon fontos. Azért fontos, mert nagyon sokan csak gyógyulni szeretnének, szabadulni szeretnének, dolgokat rendezni, intézni. És nem lássák, hogy azáltal, mert nincs döntésük a hiteles Krisztus követésre, ez akár nem jön össze, vagy ha összejön is van, rövid életű. Tart fél órát, egy napot, két napot, vagy egy hetet, két hetet. Ezért lényeges, hogy Isten igazságát befogadjuk. Ha nincs törekvés bennünk az Isten igazságában való életre, akkor ezeknek a gyógyulásoknak nincs nagy értelme. Emlékezzünk vissza, mikor a Betesda tavánál meggyógyítja a béna embert, úgyis mindenki csodálkozik, és akkor, amikor találkozik vele, akkor elmondja, hogy menj és többé ne vétkezz, hogy nagyobb bajod ne essen. Tehát menj és többé ne vétkezz, hogy nagyobb bajod ne essen. Tehát ezért lényegese, hogy Isten igazságát befogadjam, és abban törekedjek élni. Egy másik helyen mondja, hogy keressétek Istennek országát és annak igazságát, és a többi megadatik nektek. Nem is kellene, hogy kérjük a gyógyulást és szabadulást. Már sok esetben láttam ilyent, aki olyan mélyen és határozottan fogadta el az Isten igazságában való életet, hogy egyszerűen azoktól a gyötrelmektől, amelyek benne voltak az életében, az elfogadás által felszabadult. Eszembe jut egy kedves hölgy, egy alkalom, amikor szolgáltam a betegek értésre. Kérdeztem, hogy mit szeret, mi a kérése. Mondta, hát ő TBC-s lett, és szeretne meggyógyulni. Tudom, szívesen imádkozok, nem egy gond. Majd, hogy kezdtem imádkozni, akkor erős dohánybűz csapott meg. És úgy rákérdeztem, hogy tetszik dohányozni? Mondta, hogy igen. Miért baj? Mondtam, hát nem tudom, de ez valahogy úgy néz ki, mint amikor valaki meg akar rakni egy remorkát, vagy egy teherkocsit. Ketten rakják, dobják fel amivel megrakják, és egy dobja visszafele. Kicsit nehezen értettem meg, hogy mindaddig, amíg nem mond ellene a dohányzásnak, addig lehetetlenség, hogy Isten kegyelme betöltse, mert ő a mérgezés mellett döntött. És mondtam, hogy legyen szíves, akkor üljön le oda a padba, egy 20 percet imádkozzon, és utána hozzon döntést. Amikor befejezte az imát, akkor szóltam, hogy na, mi a döntése? Engem nagyon meglepett. Azt mondta, hogy tetszik-e tudni, egyedül élek, és ez az egyetlen szórakozási lehetőségem. Azért lepődtem meg, mert az embernek lehetne egészen más az élete, de szabad döntéséből úgy dönt, hogy nem. Tehát ez a testvérke amellett döntött, hogy neki szüksége van a dohányzásra, mert ez neki szórakozás, kikapcsolódása. Sokszor akár szórakozásból, vagy kikapcsolódásból tartunk meg olyan magatartásokat, ami által ellenállunk Isten kegyelmének. A gonosz minden lehetőséget ki fog használni. Jóval búzgóbb, mint én vagyok. Mondják is, hogy a sátánnak egyetlen jó tulajdonsága van, az, hogy búzgó. Tehát ezért fontos, és első helyen van Isten országának a hirdetése. Egyik alkalommal Jézus a beszédek közben elmondja, hogy ne keresitek a mennyek országát, semmit sem ott, hanem itt van köztetek. Sokszor gondolkoztam annak idején ezen a kijelentésén, hogy értsem, hogy itt van köztünk. Akkor is voltak háborúk, árvizek, meg minden. Utána rájöttem, hogy ottal Krisztus, vagy Krisztusban élő keresztények vannak, ott valóban mennyek országa van. És lássuk Jézusnak az életén, az apostolok életén, a szentek életébe, hogy abban az isteni hatalomban, amelyben részesültek, abban a hatalomban megtörték a démoni világ minden megnyilvánulási formáját. Ugye ebben a részben is arról szól, ez a rész is arról szól, hogy minden betegséget és minden bajt meggyógyított. Tehát nincs olyan, amit nem lehetne. Ma voltam egy rádió interjúban, és érdekes beszélgetésünk volt utólag a riporterrel, és úgy megkérdezte, hogy de hát vannak betegségek, amik nem gyógyulnak meg. És mondta, persze, hogy vannak. Olyanok vagyunk. Elsősorban azt igazolja, hogy a mi hitünk hiányos, mert Isten nem hazudik, ő pedig azt mondja, hogy hittel minden lehetséges. Második pedig az hozzáállásunk is hiányos. Mert érzékenyek vagyunk és sértődékenyek, elvárásaink vannak, kényelmesek meg egyéb olyan gátok vannak az életünkben, ami a kegyelmet meggátolja. Azért, hogy időközönként felébredjünk, azért vannak ilyen periódusok, mint mondta most az adventi idő, vagy a nagybőjti idő, különösebb előkészületek a nagyobb ünnepekre. És ezek nem azért vannak, hogy ne járjunk bálokba, nagy valaki, aztán most neki kezdjen, hanem azért, hogy nézzek önmagamban, mit használ ki bennem a gonosz, hogy gyengeségben fogságba tartson. Nagyon sokszor nem is vesszük észre. Sokszor találkoztam ilyennel. Egy alkalommal egy elég buzgó vallásos hölgy kért, mert imádkozzak érte, mert nagyon rossz a közédete, nem tudom, epével, nem is tudom már pontosan mivel volt baja. És imádkoztam érte, és mondtam, te itt még valami van ezen kívül. Felsoroltam egy pár dolgot, mondta, jó, nincs neki, ilyen problémái nincsenek. Mondtam, jó. Majd elmentem, és visszahívott két nap múlva, hogy csak nincsen jól. Felmentem, és úgy kértem az urat, hogy világosítson meg, hogy mi a gond. És úgy láttam, hogy kell beszélgessek vele. Hát egy negyed órát, vagy 20 percet beszélgettünk. És azt láttam, hogy a negyed óra és 20 perc alatt olyan kifejezéseket használtam, hogy kétértelmű szavak. Kicsit olyan léha beszédek, csak azért, hogy legyen, tűnjön vidámamnak, vagy nem tudom minek. És akkor mondtam, hogy az a helyzet, hogy nem fogsz meggyógyulni egyelőre, mert ezzel a magatartással nem tudsz szabaddá válni. Kérdezem, milyen magatartással? És mondtam, hogy szoktad ellenőrizni a beszédeket, amit mondasz? Hát miért, nem mondtam semmi rosszat. És mondtam, de igen. És hát a szavakat nem soroltam fel neki, mert én szégyeltem. De mondtam, hogy nem is tudom, 4 vagy 5 ilyen kifejezést használtál, ami nem illik keresztény embernek. Ugye Pál apostol mondja, hogy kétértelmű szavak és léha beszédek ne legyenek köztetek. És akkor elmondtam azt, hogy jaj, nem, ő ilyen nem szokott csinálni, ezt hiába is mondom. Nagy szerencsém volt, hogy ott volt a lánya, és megkérdeztem, hogy te hallottad-e? És jött az anyukájára, és mondta, anyuka, tényleg azt mondtad? És nem vette észre. Tehát sokszor olyan magatartással gátoljuk meg a mennyek országának a jelenlétét az életünkbe, amit nem tartunk rossznak, más is csinál ilyent. Jaj, hát tetszik-e tudni, hát nálamnál rosszabbak még vannak. Tehát, hogy megnyugtassuk magunkat észrevétlenül, hogy élhetünk olyan életformában, amelyben biztosítsuk, valósággal garantáljuk a démoni világnak, hogy beavatkozzon az életünkbe. És ez lehet akár a legártatlanabb dolgokon keresztül is, ugye beengedjük az aggodalmasságot. És ezáltal arról teszünk bizonyságot, hogy nincs Istenbe vetett hitünk. Minden aggodalmasság úgymond Isten tagadás. Furcsának tűnik, mert ha egy aggodó embert megkérdezi, hogy hiszel Istenbe, azt fogja mondani, hogy igen. Pedig az aggodalmasság azt igazolja, hogy nem. Gondolkozzunk normálisan. Ha a világ mindenség teremtője, nekem feltétel nélkül szerető jóságos atyám, milyen okom volna arra, hogy aggódjak? Milyen okom volna arra, hogy békétlenkedjek és zugolódjak? Mert a mindenható Isten feltétel nélkül szerető atyám, akkor mindazt, amire szükségem van, azt megadja. Igaz, ehelyett másabb a gondolkodási formánk és stílusunk. Főleg azok a részek, amikor a démoni erőknek a munkáját Istenre fogjuk. Az évtizedek folyamán többször beszélgettem emberekkel, akik úgy bizonygatták nekem bizonyos szentírási részek alapján az Isten által adott kereszteket. Van benne valami, csak nem úgy, ahogy ezt elhisszük olykor. Egyik ilyen része, amikor azt mondja Jézus, aki engem akar követni, tagadja meg önmagát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem. Ez nem azt mondja, hogy azt a keresztet Jézus adta. Sehol sem hivatkozik Jézus a beszédeibe, vagy a tetteibe, hogy keresztosztogató lenne. Egy betegnek sem mondja, hogy állj meg, állj, ez kicsikedem, mindjárt meglátod, mekkora átkapsz. Nem mond ilyent. És minden betegséget és bajt meggyógyított. Tehát nem mondta, hogy jaj, hát az lehet, hogy ez az atyától van, ezt nem merek hezzel nyúlni. Ugyanis az a kereszte, amelyről beszél Jézus, és ami ellen nincs értelme lázadozni, igaz, csak akkor nem tudunk lázadni, hogyha hitre tértünk, mert vallásosságban azért igen, azért úgy bételik a pohár, felmegy a cukrom, mindaddig, amíg hitre térek. Ez a kereszt nem is aznak a betegségeknek a megnyilvánulása, amelyek a földi élettel járnak, a mullandó élettel, ugye? És az eléggé biztos, akár a Jézus életéből lássuk, amint cselekszik. Vagy gondoljunk Kalkuttai Teréz anyára, aki ugye egész központokat tartott fent a betegek számára, hogy jobban legyek. Vagy Szent Pió atya, abban az időben a Európa egyik legmodernebb kórházát építette, a fájdalom enyhítésének a kórházát. És azért úgy véleményem szerint Pió atya tudott valamit, mert elég sokszor látszott, hogy levelet kapott, el, és olvasta, hátra írta a választ, és küldte vissza. És hogyha tényleg ez úgy lenne, hogy vakbélgyulladást kaptam, és bele kell hajok, mert keresztény vagyok, akkor ilyen nem csináltak volna. Sem a szentek, sem Jézus, sem az apostolok. Azok a keresztek, amelyre hivatkozik Jézus, az abból fakad, hogy ebben az űrzavaros világban, a kísértések közepette, megmaradok az atya szeretetében. Nem érdekel, hogy ki mit mond rólam, ki mivel piszkál, mivel herget. Én Isten gyermeke vagyok, és nem változok azért meg. Mert valaki lehűjéz, mert valaki nem tudom, mert valaki beperél, mert valaki megcsal, vagy meglop, vagy ehhez hasonló. Nem érdekel. Engem egyetlen dolog érdekel, az örök üdvösség, amelyet csak úgy tarthatok meg, ha az örömhírt meghallgatom, és betartom, és megélem. És ez a földi életnek a lényege. Erre kéne úgymond ráhangolódjunk, és ebben éljünk, ebben járjunk és keljünk, hogy a mennyek országa ne egy fogalom legyen számunkra, ne csak egy halál utáni élete, hanem az a dicsőség, amely lássuk, annyiszor megnyilvánul Jézus életében. Annyiszor megnyilvánul az apostolok életében, a szentek életében. Szent Jácintról jegyezték fel, aki egyik legnagyobb hithirdető volt, lengyel származású. Azt mondja az élet írója, hogy csak Krakkóban 50 halottat támasztott fel. Csak egy városban. És eljutott egészen Kínáig. Mert képes volt teljesen első helyre tenni Isten igazságát az életébe. A pihenés, a kényelem, az evészet meg egyéb helyébe. Úgy elgondolkodtam, hogy most az adventi időben törekszünk arra, hogy valóban belenézzünk migától abban, hogy Isten országában éljünk, a családjainkban, munkahelyen, vagy bárhol, ahol vagyunk. Van-e vágy a szívünkben, hogy ne a világ szelleme uraljon bennünket? Hogy irigység, meg kényelem, meg elvárás, meg idegesség, meg békétlenség, meg zugolódás, meg egyéb ne hatalmaskodjon bennünk. Csak az a Krisztus, aki alászállt, szenvedett és meghalt értünk. Ez jelmi a törekvésünk. Ma három fiatalemberrel találkoztam. Az egyiknek agydaganata volt, a másiknak egy vesét kellett cserélni, és a harmadiknak a nem is tudom, de valami komoly problémája volt, és fiatalok voltak, tehát 30-40 év közöttiek. És úgy örültem, hogy próbáltok meggyőzni, hogy kell hinni Istenbe. Örültem nekik, mert láttam, hogy úgy lelkesek, és mondták, hogy nem, betegek voltak, és imádkoztak, és így, és akkor, hogy elmondta ez a fiatal ember, hogy hát mennyire érezte, hogy vele van az Úr a műtétnél. És aztán mondtam, hogy örvendek, hogy így ilyen komolyan veszitek, és így döntöttetek. És elég szabadok voltak, hogy a megnyilvánulásukban. És elmondtam, hogy én is le voltam bénulva, és Isten kivett, és adott ezen az úton járok. És hogy tudtunk örülni egymásnak. Most már nagy ebből valaki azt értse, hogy ez a hit terén úgy teljes vagyok. Nem. Nem, elég gyenge, el kell ismerjem. De nem adom fel. Nem torpanhatok meg azért, mert egyben nem váltam szenté. Maga Jézus mondja, hogy lehetetlenség, ne tévedjetek. De azt is tudom, hogy nem egyezhetek bele a tévedésbe. Nem fogadhatom el azt az életformát, azt a megnyilvánulást, amely téves Isten igazságában. Csak azért, mert most ilyen a társasága, mert ezt akarják tőlem hallani, vagy itt nem lehet másról beszélni. Nem is szoktam ilyen kivételeket csinálni. Már voltam megszólítva, hogy legyen vége ennek a sok szenteskedésnek. Úgy elgondoltam, hogy ennek vége lesz, akkor nektek sem lesz valami nagy jövőtek. Mert ahhoz, hogy igazán boldog legyek, ne a mullandó boldogságban részesüljek, ahhoz azt a boldogságot kell elfogadjam, amelyet Isten adott számomra az ő fia élete árán. Szép dolog, hogy vannak vallásos gyakorlataink. Nem akarok senkit lebeszélni róla. Viszont azt el kell mondjam, hogy az a vallásos gyakorlat, amely nem vezet hitre, az maxim kellemes időtöltés. Az a bármilyen templomnak a látogatása, vagy zarándokhelynek, vagy szenthelynek, vagy bárminek, amit csak úgy élek meg, hogy voltam ott is, annak nem sok értelme van. Ha egy ilyen helyre nem azért megyek, mert szeretnék találkozni Istennel, mert bajaim vannak, és le kéne bontani belőlem a békétlenséget, a hitetlenséget, a kételkedést, az zugolódást, nem sokat értem vele. Viszont emlékszem, megtérésem idejében egyik szentmisén, amikor a misézőpap felemelte az oltári szentséget, mondván, hogy ima az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Akkor úgy fel voltam úgy lendülve lelkileg, és úgy ránéztem az oltári szentségre, és az Úr megszólított. És te ki vagy? Az, aki ide akarod adni? Nagyon meglepett. Soha nem mentem egy szentmisére azért, hogy a bűneimtől szabaduljak. Soha nem mentem misére azért, hogy megtisztuljak, vagy jobbá váljak. Azért mentem, mert mondták, hogy kell menni. Legalább minden vasárnap. Azután törekszek minden nap szentmisén részt venni. Törekszek kihasználni a bevezetőben azt a részt, amikor a miséző pap felszólít a bűnbánatra. Nem mindig adnak lehetőséget, ugye, mert csak elmondják úgy, mert úgy van a szertartás, de van, ahol úgy komolyabban veszik, és a bűnbánatra felszólítás után van egy perc, hogy átgondolt, hogy mivel is jöttél oda. Mi az, ami számodra teher, nehézség, vagy éppenséggel baj, köteléke. És azt úgy letedd. Majd felismerve gyengeségeinket, úgy rákészüljünk arra az eseményre, hogy táplálkozzunk az élet kenyeréből. Maga Jézus mondja, én vagyok a mennyből alászállott kenyér, aki eszi az emberfia testét és hisz az ő vérét, annak örök élete van. Nem lesz? Van. Nem tudom, gondolkodtunk-e rajta? Hogyan veszem én Krisztus testét? Megszokásból? Vagy valóban erőt akarok meríteni belőle, mert gyenge vagyok? Miben törekedek, akár ebben az adventi időben, hogy azokat a gyengeségeket, amelyek gonosz fogságba próbál tartani, azokat Jézus lába elé tegyem, hogy isteni hatalmassága által elvegye tőlem. Meg tudom-e érteni az isteni igazságot? Mondta az egyik fiatalember azért, ne haragudjon, de maga nem jól mondja, mert azért Isten csak ver. Mondtam, van ilyen. Persze, van, Szentírásban. És hivatkozott az egyiptomi kivonulásra, amikor az egyiptomiakat különböző büntetésekkel sújtotta. Egészen addig, amíg a harci szekereik a Vörös-tengerbe elvesznek. Mondtam, ez valóban így van. Csak el kéne döntsd, melyik csoporthoz tartozol? Isten szövetségese vagy, vagy annak ellensége? Mert ha ellensége vagy, akkor meg történhetik, hogy lesz bajod. De ha szövetségese vagy, ha feltétel nélkül szeret egy gyermeke, akkor azt szerint telekedjél élni, hogy ne kelljen felelősségre vonjanak. Hogy valóban megmaradj abba az áldásba, amelyet Isten fia az ő élete árán hozott a földre. És megáldott vele. És ez kivétel nélkül, testvéreim, nem felekezet függő, nem kor függő, nem nemzetiség függő, nem függő semmitől se. Egyszerűen az egyéni hitemtől. Van-e annyi hitem Krisztusba, hogy érte mindent szemétnek tartsa, hogy Pál mondja? Van-e annyi hitem, hogy bármit is félretegyek, amikor Isten ügyéről van szó? Hogy hát most fáradt vagyok, jaj, hát még nem vagyok kész. Vannak-e ilyen feltételeink? Hagyjuk, hogy becsapjon a gonosz különböző sugallatokkal, és ezáltal fogságba tartson. Mi a szándékunk? Tényleg kihasználjuk ezt az adventi periódust arra, hogy teljesebbé váljunk? Nem arra, hogy Jézus megszülessen, mert ő már 2000 éve megszületett, hanem az, hogy bennünk a krisztusi lelkület egyre teljesebb legyen. Vagy csak gyógyulni szeretnénk, és szabadulni, és békében élni, és nem tudom miket elérni. Mert ha nem vesszük alapjaiban a dolgot, nem áll meg a torony. Eldől előbb-utóbb. Az elsődleges szándékom nem a hiteles Krisztus követés, hanem csak ugye a hozzávaló imádkozás, hogy elérjem a céljaimat, vágyaimat kielégítsem, akkor nem jutottam messze. Lehet nyugodtan, lehet kérni dolgokat. Én hiszem, hogy Isten nem haragszik meg. De ha azt szeretném, hogy nekem az életem karácsonyra stabilabbá váljon, mint volt előtte, akkor ezt a döntést meg kell tennem. Hagyjam, hogy belépjen az én gondolatvilágomba, átítassa a szavaimat, és betöltse érzelmémet a jelenlétével. hogy amikor valahol megjelenek, vagy valakivel szóba állok, akkor érződjön, hogy Krisztus jelen van ott. Nekünk keresztényeknek ez a hivatásunk. És ezt nem tesszük, jaj nekünk. Maga Jézus mondja, ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, nem méltó egyébre, mint kidobják és széttapossák. Hogyha mi olyan íztelen kereszténységet élünk, mint hivatalnokok, meg mint tudom, ahogy eléggé nyugati világról példát vehetünk, ha ilyen formasági, racionalista keresztények vagyunk, Istennek nincs szüksége erre. Nem tart meg. Ahogy ott kiürültek a templomok, itt is ki fognak ürülni, mert nincs értelme a formasági kereszténységnek. Csak annak, amelyet Isten lelke átítat, él benne és általa vonzza a világot. Eléggé fájdalmas a kereszténység számára, hogy 2000 év alatt nem tudta átitatni a földet Isten szeretetével. És szerveztünk mi vallásháborút, és keresztes hadjáratot, és egy csomó mindent. Csak éppen újkor azt nem tettük, ami szükséges lett volna. Kedves testvérek, ezen az éjszakán figyeljünk önmagunkra. Figyeljünk arra a krisztusi magatartásra, amelyet be kell fogadjunk az életünkbe. Nyissuk meg a mi szíveinket. Isten nem akar megítélni bennünket, és az apostolokat sem ítélte meg, hanem azt mondta, hogy maradjatok a városban, amíg erő nem tölt el benneteket. Szükségünk van azért, hogy igazságban megálljunk erre, mennyi előre, erőre. Kérjük ezért mindannyian. Kérjük a Szentlélek erejét és jelenlétét, hogy betöltsön, átformálja a mi szívünket és elménket, hogy valóban azzá váljunk, amivé alkotott, ami megáldott és megváltott. Jöjj, Szentlélek Úristen, jöjj, formáját minket, jöjj, úgy kérünk, szállj le ránk.